Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral, és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Tatabányán született, sokáig üzletvezetőként képzelte el magát. A kereskedelmi pálya vonzotta, majd szinte egyik napról a másikra Bon Jovi mellett találta magát. A legnívósabb nemzetközi kifutók és fotózások arca lett pillanatok alatt. Pedig az iskolában sokan és sokáig illették csípős kritikával külsejét. Első várandósága alatt 30 kiló szaladt fel, és miközben a világ legjobb édesanyja akart lenni, fontos munkáktól esett el, és jó néhány barátját is elvesztette. Mégis tudott szépíteni, nem is akárhogyan. Ma már egy 1 milliárd forintos bevételű vállalkozás a Tomán Diet tulajdonosa. A Felforgatók vendége ezúttal Tomán Szabina. Modell, édesanyja, sikeres üzletasszony. Azt mondtad egy helyütt, hogy nem kullogatok szégyellősen a sikereim után, ki kell húznom magam. De mi kullognál te szégyellősen?
Képzeld el, hogy nagyon sok helyen megkaptam, illetve olyan coachoktól, trénerektől, akikkel nap mint nap dolgozom, hogy vállaljam fel, hogy igenis legyek arra büszke, és mindenhol több eszemben beszélek, hogyha Tomáról beszélek, hisz a csapatom is ott van mellettem is, és de az én döntéseim, az én üzleti sikereimnek köszönhetően működik ez a cég. Valahogy én ezt soha nem vertem úgy nagy dobra, hogy honnan jöttem és hol tartok most, és emiatt ez a fejlődés, ez az ugrás, amin átment a cégem és én is az elmúlt időszakban, ez kapott egy olyan bélyeget, hogy Szabina, nyugodtan, legyen magabiztosabb, állj ki magadért, igenis ott a helyed, ahol vagy.
De ezt miért nem akartad elhinni?
Lehet, hogy ez a neveltetésem, például én soha, ugye harmadik gyerekként érkeztem a családba, soha nem kaptam meg azt a nagy figyelmet, soha nem kaptam meg az anyukámtól például azt, hogy én szép vagyok. Tehát, hogy lányként, és ez most lehet, hogy ez csak egy külső jelző, azt kaptam meg, hogy a jég hátán is meg fog élni ez a gyerek. De azt, amire én gondoltam, és akkor jól esett volna abban a korszakomban, például tinédzserkorban, én ezeket nem kaptam meg.
De akkor hiányzik egy embernek, vagy egy gyereknek nagyon, nem?
Szerintem nélkülözhetetlen a szülői olyan elfogadás is, hogy az a védelem egy gyereknek, ez tök mindegy, hogy dicséret, hogy biztonságot jelent, hogy szülői kapcsolatot, hogy egy olyan összefonódást, akár az anyukáddal, vagy az apukáddal, ami egy örök életre segíti az utadat. Nekem ez egy kicsit hiányos volt, úgyhogy a mai napig is egy kicsit félve vállalom fel akár a sikereimet, a kudarcaimmal szembenézek nagyon keményen, de a sikereimet úgy egy kicsit mindig hihetetlen vagy nem is hiszem el, hogy akkor abban a pillanatban én vagyok ott, és én dönthetek, vagy hogy én oda kerültem.
Azt mondtad, hogy nem kaptad meg azt, hogy te szép kislány vagy. Miközben azt mondtad egy interjúban, hogy te nagyon csúnya kislány voltál, amit nem is nagyon akarok elhinni.
Igen, én nagyon-nagyon csúnya kislány voltam, és pont ezért jött volna jól a szülői biztonságban kapott az olyan elfogadás, ami nem biztos, hogy teljesen fedi a valóságot. De
Szabira,
akkor...
te láttad magad csúnyának, vagy ezt visszakaptad valakitől?
Persze, hát engem csúfoltak az iskolában.
De mit mondtak, hogy miért?
Hát, létra, gebe, szemüveges is voltam, én magasabb voltam a fiúknál, ezért a fiúk csúfoltak, nem szerelmes levet küldtek, mint a többi lánynak ott az osztályban, aki tényleg szép és kedves volt, én csak úgy vágyakoztam erre.
De hány éves voltál ekkor?
Ekkor 7.-8. és középiskolába jött egy ilyen úgymond váltás, amikor egy kicsit kiforrottam, és elkezdtem a, nem tudom, az átalakulásomat, a hernyóból a pillangó átalakulást, és akkor ott szembe is jött egy nagy szerelem, és az 6 évig tartott.
De akkor egy gyerek belül mit érez? Pláne 13-14 évesen azért az egy elég érzékeny időszak. Akkor így haragszik a világra, vagy magára haragszik, vagy mi játszódik le benne? Mert azért az nem akármi, mikor csúfolják.
Most nagyon nehezett kérdezel, ugyanis 14 éves lesz a nagylányom, és nagyon nehéz az ő cipőjébe bújni. Próbálom fel-fel idézni az én emlékeimet, hogy milyen jelzőket kaptam, vagy miért lettem visszahúzódóbb, vagy mire vágytam igazából. Nehéz ez az időszak, mindenhogyan, hormonálisan. A mai világról nem is beszélve, de azért én egy kisebb közösségben éltem az életem, mint például az én nagylányom most. Nem volt internet, nem volt Facebook, TikTok, Insta, nem voltak annyira előttem, hogy kell kinézni, mi a szépség ideál, hogy változott meg egy, nem tudom, tinédzser ideál egyik hónapról a másikra, és lett gyönyörű. Tehát, hogy ezekkel nekem nem kellett akkor szembenéznem. Igazából a szűk közösség volt az, aki befolyásolt az én saját magam megítélését. Tehát, hogy én kívülről azt láttam, hogy én egy nagyon magas, vékony, csúnya, szemüveges kislány vagyok.
De olyan van az emberben, hogy megmutatom én nektek?
Persze, persze. Habár nem a rossz indulatokat, hogy majd én megmutatom, és minden áron.
Egyfajta elégtétel utáni vágy, hogy az jöttök ti még az én utcám, amikor azt fogjátok mondani, hogy ezt rosszul láttátok, megmutatom, bizonyítok én még nektek.
Igen, igen, ez benne van nem csak nekik, hanem pontosan ezért, mert én ezt nem kaptam meg otthon, ezért nekem mindig is volt egy ilyen kis megmutatom, hogy én vagyok ugyan a legkisebb, mindenki rám legyint, hogy anyám asszony katonája, hogy jaj, hát a Szabina, mindig akartam mutatni, hogy na, én is tudok valamit.
Miközben arra nevelt édesanyját, hogy te a jéghátán is megélj. Tehát ez a kettő azért, hogy mondjam, magyarázatra szorult. Tehát talpra esettséget, életre valóságot viszont elvárt tőled.
Igen, sőt, céltudatosságot adott egy nagyon kemény munkamorál világot, amit másoltam tőle, adott egy büszkeséget, ami megint csak nagyon fontos szerintem egy nő életében.
A büszkeség alatt mit értesz, hogy tud, hogy azért ki vagy? Tehát azért húzd ki magad?
Igen, és hogy ne hagyjak másoknak olyan dolgot, ami akár nekem fáj, vagy rossz. Úgyhogy ez a büszkeség, ezt inkább úgy fordítanám le, hogy ha például én egy negatív, vagy rossz emberrel, vagy üzlettel találkozom, én nem vitába szállok, én nem szeretném őt megváltoztatni, hanem én kifordulok és elmegyek.
Ez konfliktuskerülés is, nem?
Nem, mert én azt vallom, hogyha az a helyzet, ami nem az én világomat, vagy az én érzéseimet, vagy bármilyen szinten nem azonos velem, én nem tudok arra a szintre lemenni. Ő azon a szinten van, és egy nagyon vicces barátom szokta nekem mindig mondani, hogy, hogy lehúznak a szintre, és ott ők sokkal jobbak, mint te, és ezt ne hagyd.
Az ő szintjükön. Igen,
igen, igen, igen.
Az is lehetett benned, hogy tudomásom szerint apukád korán meghalt.
Igen.
Hogy
igen.
Akkor is úgy magatokra vagy magadra vagy utalva. Tehát ilyen értelemben neked apakép, ha jól sejtem, akkor nem is nagyon volt a szemed előtt.
Sajnos ez a férfi ideál, ez nagyon hiányos igazából. Egyedül nevelt minket az anyukám. Nem volt ez az igazi férfi ideálkép.
Az hiányzik azért egy lánynak.
Igen. Ez volt az első dolog, amikor megszületett az első lányom. Hogy bármi is legyen a világban, olyan apukája legyen az apukája, ami neki a legjobb ennek a gyereknek. Úgyhogy ez egy fontos dolog még a mai napig is nekem.
Mi beszélgettünk már ugye más interjú műsorban is, akkor elmondtad, hogy azért ti nem duskáltatok a javakba, és akkor még finoman fogalmazok.
Igen, igen. Hát az anyukám egyedül nevelt minket, elváltak. Voltak olyan helyzetek, ahol tényleg az volt, hogy ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy megkaptuk egyszer a családi pótlékos papírt, akkor postán kapta meg az anyukám még, és akkor 33 forintot küldtek. És akkor volt azt hiszem, hogy 10 forint, vagy 5 forint, 8 forint egy gombóc fagyi. És akkor egy nevetve kirakta az asztal, hogy menjetek el fagyizni, gyerekek, és az volt a havi, úgymond férfi oldalról érkező apanázs. Ebből én annyira tudtam, hogy nekem hol a helyem, és hogy magamra számíthatok, holott az anyukám mindig egy vár volt számomra, és egy példakép, de azért az ott úgy helyre tett.
És téged például a későbbiek során, amikor elkezd szemtelenkedni egy gyerek, hogy elkezd így rakoncátlankodni, akkor ki tett helyre, ha nem volt ilyen értelemben apukád?
Nekem nagyon erős az önkontrollom. Én nagyon megfontolok lépéseket, dolgokat. Lehet, hogy túlságosan is. Én nagyon szabálykövető vagyok. Én nagyon szeretem a rendszert. Nem tudom, így építkeztem, így mentem előre, így voltam biztos, így voltam komfortos abban a helyzetben, bármit is hozott az élet, hogy akár mint modell, akkor én a szakmaiságomban szerettem volna kitűnni, nem a szépségemben. Ha mondjuk én üzletasszony vagyok, vagy üzletasszony szerettem volna lenni, akkor nekem a számok bizonyítanak, és addig, amíg én azokat a számokat vagy a bizonyítékot nem tapasztalom meg, nem ismerem annak a rögös útját, addig én soha nem kiáltom világgá, hogy én ezt csinálom, vagy csináltam. Tehát, hogy ez azért az elmúlt közel 10 éve foglalkozom fehérje diétával, 2015-ben alapítottam a Tomán diétet, akkor mindenki úgy legyintett, és olyan modell kislány csinálja csak, amit szeretne, és akkor szépen csináltam, és 5 év alatt közel 1 milliárd bevételű céget építettem, de közben még folyamatosan kaptam a jelzőket, hogy ex, hogy kis modell, hogy jaj, hát neki könnyű, mert ezt nem is vesszük komolyan, és akkor most itt vagyok.
Erről is fogunk beszélni, de azért arra nagyon kíváncsi lennék, hogy amikor édesanyád egymagába rakosgatta a pár forintot, és azt mondta volna neked valaki, hogy te ide eljussz Tatabányáról, akkor mit mondtál volna neki?
Hát, hogy szerintem másról beszél. Rossz házba kopogtatott, ez lett volna az első információm számára. Nem gondoltam, hogy én ideig valaha eljutok. Családom sem, pedig mindig, ahogy visszaemlékszem, mindenhol a maximálisat akartam nyújtani, az én lehető legjobb oldalamat, de azt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire kézenfekvő lesz nekem, hogy én ezt megtalálom, ezt a lehetőséget, ezt a vállalkozás, és ezt ilyen szinten mévelem.
De akkor te például arra vágytál, hogy jó módú légy?
Jobban szerettem volna élni, mint ahogy az édesanyám.
De hogy gazdag légy, tehát hogy ne kelljen beosztani.
Nem, a mai napig sem az a célom, hogy nekem a sarkon mondjuk nem tudom, egy 800 négyzetméteres villám legyen, vagy a legnagyobb autóm legyen, ami van most a piacon, vagy én mindig biznisz osztályon utazzak, vagy a gyerekeimnek nem tudom, a legújabb dolga legyen. Ez a mai napig nem, ez nem érdekel. A jó minőséget szeretem, de az nem biztos, hogy a legdrágább dolog. És nem biztos, hogy csak a gazdagok élhetnek jó minőségben.
Ugye Tatabányán te körülbelül egy ilyen kis kereskedelmi vállalkozást szerettél volna vinni. Ez egy kijelölt útnak tetszett akkor.
Igen, én egy szatocsboltot szerettem volna nyitni. Igen, azt nagyon-nagyon szerettem volna. Az akkori udvarlom rendőr volt, úgyhogy szegényke azóta is biztos emleget, mert közösen választottuk ki az ő pályaútját. Sokat panakodtunk rajta is. Igen.
És ő maradt az a mai napig.
Igen, 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 és itt a Tatabányán is él a családjával. És akkor úgy olyan idillikus volt ez az egész kép, hogy akkor én csinálok egy kis szatocsboltot, max lesz egy alkalmazott, de én csinálom végig. Mielőtt megléphettük volna, mert már gondolkodtunk nagyon rajta, azelőtt én külföldre utaztam, és elindítottam a modellkarrieremet.
Mert hogy felfedeztek téged kvázi az utcán.
Igen,
Igen. Az egy, csak próbálom elképzelni, hogy ezen élethelyzet nyomán, vagy ebből egyszerűen valaki pillanat tört része alatt egy olyan karrier lehetőségét kapja készhez, hogy nem tudom, hogy pár nappal később Bon Jovival ülhet egy helyen.
Bele se gondoltam. Tök őszintén. Én úgy ugrottam ebbe bele, az ismeretlenbe, a világ másik oldalának számító akkori Olaszországban, holott most meg már sokkal kisebb a világ, de hogy akkor abban a pillanatban én bele se gondoltam, hogy mit lépek majd, vagy mi a következő.
De felfogtad azt, hogy ennek azért valamifajta veszélye, kockázata rád nézve, csak a hány éves voltál akkor?
Akkor 16.
16 éves.
Nem, egyáltalán nem gondoltam bele.
Mit mondtak az osztálytársaid, akik korábban így vagy úgy bebeszóltak neked? Tehát amikor visszajöttél, és azt mondtad, hogy hát gyerekek, azért én Bon Jovi mellett ücsörögtem.
Első időkben nem nagyon beszélgettem erről senkivel.
Nem mondtad el neki?
Nem,
ezek
nem,
után...
csak az igazgató bácsi tudta, mert tőle kaptam igazolást, amikor külföldre utaztam. Nem.
Tényleg nagyon szerény vagy. Tehát a legtöbb ember ilyenkor azért az arcukba vágta volna.
Nem, ez nem az én stílusom, főleg mondom, én, aki engem megbánt vagy rosszat tesz nekem, én azt elkerülöm, és nem konfliktuskerülő vagyok, csak hogy én egy picit se szeretnék átvenni abból az attitűdből, vagy abból a gonoszságból, vagy rossz indulatúságból, amit ő képvisel.
Ők mikor tudták meg azt, hogy te ki lettél modellként?
2 évvel ezelőtt volt egy osztálytalálkozóm, akkor meglepődött mindenki.
Akkor igen. Tulajdonképpen akkor szembesültek vele érdeme szerint?
Az, hogy ilyen részletekben mentünk, és a modellkedésem ilyen karriert futott be, azért látták a magyarországi divatbemutatókat, címlapokat, reklámokat, a külföldről nem nagyon tudtak.
És mit szóltak?
Jöttek megint ugyancsak a jóindulatú megjegyzések, hogy persze neked könnyű, mert neked az exed mindent elintéz.
Nem lehet, hogy ezeket hallottad meg elsősorban sem, mint hogy nagyon sok olyan lehetett volna, vagy lehetett is szerintem, aki azért rájúdozott, és azt mondta, hogy a büdös életben ezt azért nem gondoltam volna róla, ez nagy dolog.
Biztos, hogy volt, de valahogy én nem is tudom, hogy igen, hogy én elég pesszimista, például az üzleti számaim azok nekem mindig rettentő pesszimisták. Tehát, hogy amikor bevezetünk egy új terméket, akkor én nem azt látom, hogy ez egy nagyon jó minőségű termék, hanem hogy hol van ebben a probléma. Most keressük meg azt a problémát, ami ha szembe jön velünk, van egy B-verziónk, és fel tudjuk mutatni. És akkor de Szabina, örülj már, hát itt van. Jó, nem, addig, amíg nincs meg a B-verzió, addig ne örüljünk.
De valószínű, hogy ez sikerre is vezet ilyen értelemben, amikor valaki üzletasszonyként rögtön a problémát veszi észre lévén, hogy ezáltal ki is tudja küszöbölni, annak bekövetkezte előtt azt, nem?
Biztos, hogy van ennek valami alapja, de nem tudsz mindenre felkészülni, azt is megtanultam.
És mondd, ezzel az alaptermészettel te visszamertél szólni például a divattervezőknek, vagy a menedzsereknek, ott a kifutók világában?
Én akkor, amikor mondjuk engem bántottak, akkor mindig felmértem az ő helyzetét. Van egy magyar divattervező, ugye, akitől mindenki rettegett.
Jönárai Tamás?
Igen. És mindenki olyan csúnyán beszélt róla, akár egy olyan bemutató előtt, ami számára is nagyon fontos, vagy egy megrendelő számára nagyon fontos volt, és nem gondoltak bele az ő dolgába, hogy ő éppen mit tesz le az asztal, és mit kockáztat. Mit kockáztat a nevével, a munkájával, azzal, hogy ő felvállalta, hogy az a lány ott legyen, és azt a ruhát bemutassa. Ezért én hátra néztem mindig, hogy igenis ő az első gombfelvarrástól az utolsó fotóig, ami kijött a fotográfus kezéből, a bemutató után ő végig kontrollálta. És igen, amikor össze van zárva 15-től 20 éves korig a lányok, a csapat, akkor miről beszélünk? A fiúkról, a diétáról, a nem tudom miről. Azt nem lett munka közben. Tehát, hogy azért igenis a Tamásnak fel kellett néha úgy szólnia, állnia, jeleznie, amivel igenis egy kicsit úgy helyre rázottunk.
Hát eszményi modell lehetél, ilyen szófogadóan.
Nem, lehet, hogy meg kéne kérdezni őt is.
Volt, akivel úgy összeakasztottad a bajszod, és azt mondtad valakinek, hogy nagyon eddig és ne tovább, velünk így nem beszéltek. Mert lehet olyat is hallani, hogy nagyon kiszolgáltatott tud lenni, különösen külföldön egy modell.
Igen, volt olyan, hogy fotózást hagytam ott például Görögországban, Athénban. Ott rettentő futószalagon mennek a munkák, és volt egy olyan eset, amikor olyan ruhát hoztak be, ami nagyon-nagyon sokat mutatott. És volt ez a határ, amit én, amikor elindítottam a pályámat, hogy mondtam, hogy van ez, és akkor ennyinél többet én nem szeretnék megmutatni. Ha megmutatok, akkor olyan embernek fogom, amit én döntök el. És akkor ez a fotózás úgy indult, hogy egy olyan katalógus fotózás volt, ahol én nagyon szép ruhákat mutattunk, és behoztak egy csipke. Mostanában már divat ez a nagyon csipke átlátszó ruha, és már minden celeb azt hordja, és minden ismert ember a vörös szőnyegen, alig látható, alig takarva. Na, ez nekem még akkor sok volt, és akkor mondtam, hogy én ezt nem, azt mondták, hogy akkor nem fogom megkapni a fizetésemet, és mondtam, hogy jó, hát akkor köszönöm szépen, viszont látás, és azt hiszem, hogy 00:30, úgy, hogy 8-kor kezdtük a munkát, én felálltam, és eljöttem.
Te szerettél modell lenni?
Igen, mert láttam a változás folyamatát, láttam a munka, a végeredményt, és én nagyon célorientált vagyok, hogyha nekem azt mondod, hogy holnap utánig itt egy lábon kell állni, de attól, hol, nem tudom, sokkal jobb lesz mondjuk ez a helyzet, ahol most élünk, akkor én itt ugrálok, csak hogy lássam az eredményét. Én azt nem látom, amikor feleslegesen a mókuskerékben szaladgálunk, futunk, és csak megyünk előre. Úgyhogy a modellkedést én nagyon-nagyon szerettem.
De gondolom ez a része, amit most említünk, tehát ami fásultsággal teljes, azért azt te nagyon unhattad egy idő után.
Hú. Igen, azzal hozzáfűzöm, hogy én mindig is izgultam színpadra lépés előtt például. És amit meguntam, vagy ami monoton volt számomra, azt egy idő után nem csináltam. Tehát, hogy vagy szerencsés vagyok, vagy merész, de hogy soha nem kellett olyan munkát végeznem, ami nagyon-nagyon monoton, és mondjuk ettől fásultnak éreztem volna magam.
Tehát tulajdonképpen meguntad a modellkedést, ugye? Ezt kimondhatjuk. Tehát, hogy eleged lett belőle.
Az egyedül léttől volt elegem, mert külföldön nagyon sokat voltam egyedül, itthon pedig Magyarország rettentő pici piac ahhoz, hogy egy olyan modell karrier karriert, vagy egy olyan munkát fő foglalkozásként választ a modellkedést, ami nem, tehát nem lehet megélni belőle. Úgyhogy nagyon pici piac. Így amikor én hazajöttem, és mondtam, hogy nem szeretnék tovább egyedül utazni, akkor hoztam egy döntést, hogy én abba adjam a modellkedést.
És akkor családot szerettél volna alapítani, ez sikerült is, ezt már többször taglalta a sajtó, viszont amikor megszületett a lányod, akkor, vagy amikor terhes voltál, akkor milyen perspektíva állt előtted? Tehát ki akart lenni akkor Tomán Szabina?
A világ legjobb anyukája, de mindenféleképpen az az ember akkor, aki annyit tehet, és akkor, amikor csak ő akar.
Mert hogy eladdig az nem így volt?
Nem, a modellkedés alatt nagyon sokat sanyargattam a szervezetemet, éheztettem magam, figyeltem a méreteimre, úgyhogy nekem nem lehetett, és ez a 9 hónap, ez egy ilyen, kánoán.
Ólim.
Igen.
És akkor 30 kilót hisztál, ugye?
Igen, 30 kilót. 4 méretet változott a ruhatáram.
Ma visszagondolva mindenre, szerintem az valahol hasznos volt. Ha az nincs, akkor te nem lennél üzletasszony, de hogy nem ezen a területen, az egész biztos.
Az biztos.
Szóval tehát, hogy tekintesz erre vissza? Mint szükséges, rossz, vagy azt azért elfelejteném, mert azért szerintem ez egy fordulópont az ember életében. Tehát rossznak tűnt akkor, szerettél volna megszabadulni ettől az egész élménytől, gondolom én, és ehhez képest ennek köszönhetsz egy egész másik perspektívát, vagy egy életvonalat.
Igen, én nagyon hálás vagyok a nagylányomnak, hogy soha nem voltam rosszul a terhességem alatt, és nem volt a rosszul léti időszakom, ezért bármikor bármennyit tehettem, és igen, annak a életérzésnek, annak a kiszolgáltatottságnak, ami ebből a plusz 30 kilóból nekem a mai napig nagyon-nagyon-nagyon rossz, és amikor jönnek velem szembe, és mondják, hogy neked nagyon könnyű, és tudom, hogy mit élnek át, tudom, hogy és főleg szerintem lehet, hogy jobban tudom én, mint mondjuk egy hétköznapi, mondjuk, aki a bankba dolgozik, hisz én megkaptam a plusz 30 kilónak azt a negatív jelzőjét, hogy uramisten, nem férsz bele egyik ruhába se. Vagy Szabina, nem tudlak hívni, így még a barátaim is messzebb kerültek tőlem, bevallom őszintén, nem tudlak hívni közös munkára, mert a méreteid nem jók. Tehát, hogy nem csak a munkámat veszítettem el, hanem azt a baráti kört, amivel mondjuk akár azelőtt minden nap találkoztam, vagy beszélgettünk, vagy bemutatókról bemutatókra mentünk.
De ezt nem nagyon értem, tehát baráti viszonyunkat ez miért befolyásolja, hogy valaki 30 kilót?
Azért, mert a modellkedés alatt nekünk lett egy olyan szűk csoport, egy ilyen 8-10 lány, aki mindig együtt volt, minden munkán. Mi csináltuk a legtöbb bemutatót Magyarországon. Ebből kifolyólag lett egy olyan baráti kapcsolat közöttünk, munka és baráti kapcsolat, ami addig, amíg én nem lettem terhes, és a lányok közül én lettem az első ebből a generációból, aki terhes lett. Nem szakadt meg ez a kapcsolat, hisz munkára mentünk, kivel szeretnél dolgozni, felhívtak, elmondtuk, egymást hívtuk mindig, és én ebből kiestem, ebből a munkából ugyan, de közben pedig ez volt a barátságunk, mert két bemutató között elmentünk kávézni, megbeszéltük, hogy kinek milyen pasia van, éppen mi a terve, mit tanul, mit szeretne lenni, és én ebből kiestem.
Az fájt, nem?
Az is fájt, igen.
Volt egy olyan végső pont, amikor azt mondtad, hogy na eddig és ne tovább, valamit muszáj csinálni?
Volt egy megjelenésem az ex-férjem oldalán, ahol...
Mondjuk ki az ön nevét, Árpa Attila.
Igen, az Attila oldalán, ami utána nagyon sok helyen visszahallottam, hogy hú, hát azért nem szedte még össze magát a feleséged a szülés után, azért a modellek azért sokkal vékonyabbak szülés után, és az úgy megmaradt, mert nem védhetett meg, mert teljesen igazat mondtak, és ettől az úgy nekem nagyon rossz íz volt, és ott voltam, hogy akkor most bármi jöhet, mindent kipróbálok. És szembe jött velem egy nagyon kedves ismerősöm, akinek a lánya 20 kilót fogyott egy fehérje diétával, és én azt elkezdtem, és akkor Pozsonyba jártam egy dietetikushoz, és annyira megszerettem, és olyan nagy volt a változás, hogy rögtön a közvetlen közeli barátaimnak segítettem, átalakítottam egy kicsit, saját magamra formáztam, odafigyeltem, hogy tudom a sportot behozni, hogy a családot rendesen, hogy tudom működtetni mellette, mert azért egy életmódváltás, vagy egy diéta, vagy egy fogyókúra azért egy személyes. Helyetted senki nem csinálja meg, sajnos. Ezen is gondolkodtam, de ez az üzleti modell bedőlt.
Lenne rá keresre.
Úgyhogy igen, és elkezdtem saját magam tapasztalatai alapján összerakni egy olyan csomagot, ami nagyon sok embernek segített már akkor is.
Arra emlékszel arra a pillanatra, amikor először rádöbbentél arra, hogy hú basszus, hát ez már tulajdonképpen egy valamilyen szintű üzleti konstrukció, amit én viszek.
Igen, az volt, amikor hazavittem az Amirát az óvodából, és délután éppen, nem tudom, Uzsira készültünk el, és akkor játszottunk a nappaliba, kopogtak, kinyitottam az ajtót, és akkor bemutatkozott egy vadidegen nő nekem, hogy elnézést, a telefonszámomat elvesztette, de a címre emlékezett, hogy itt a Fodor utcában lakunk, és hogy akkor ő bejött személyesen, mert leszeretne fogyni. És hogy álltam a gyerekkel délután 6-kor a nappaliba, és mondom, mégis hogyan, vagy kitől, vagy mit szeretne tőlem pontosan. És akkor ott megfogalmazódott bennem, hogy többet nem kopoghatnak a bejárati ajtómon, és hogy ezt össze kéne egy kicsit jobban rakni.
Nem féltél ettől egyet? Csak azon gondolkodom mindig, én egy ilyen üzleti életben, hogy olyan járattal ember vagyok, hogy áll neki az ember? Tehát mi az első lépés? Hisz nincs ezen a területen semmilyen megalapozott érdemi ismerete.
Azért azt a modellkedés miatt is megújjam az én élettörténetem, vagy az életutamon azért azt észrevettet, hogy vannak dolgok, amiben úgy beleugrottam az ismeretlenbe. Nekem nagyon nagy önbizalmat adott az, hogy mennyi embernek tudtam akkor segíteni, és hogy mennyien szerették, és mennyire sok ember bízott bennem. Az engem nagyon, úgy megtaláltam a helyem, úgy éreztem. Nem is biztos, hogy anyagilag, mert az első időkben nem a pénz volt az elsődleges, és igenis nagyon sok dolog, nagyon sok buktató volt, amit nem ismertem. Nagyon sokszor volt az, amikor hiába könyvelő, hiába pénzügyi segítség, mégis rossz döntést hoztam.
Tehát ennek anyagi veszteség is volt az eredménye?
Minimális, de volt az elején, igen.
És egyszer se gondoltál arra, hogy mi a túrót keresek én ezzel a területen itt? Hát ez nekem nem biztos, hogy megy.
Nem, mert közben másnap jött a vendég, és megfogalmazta azt a hálát, azt a köszönetet, azt az elfogadást felem szembe, ami mindig továbbít, és a mai napig is.
Az pedig, hogy az ember a kis dimenzióból vált egy nagyot, és már nagyba kezd el játszani. Az egy pillanat eredménye, tehát az is kötődik valami konkrét eseményhez, hogy ez lépcsőről lépcsőre halad az emberbe.
Nálam lépcsőről lépcsőre haladt, és vannak ilyen pontok az én életemben, amikor egy kicsit úgy megremegett a lábam, hogy lesz az a növekedés, amit én nem fogok bírni. Az, amikor a cégemben annyi ember lesz, amire már én nem fogok tudni rálátni, nem fogom tudni követni. Anyagilag nem biztos, hogy mindig pozitív lesz a végeredmény, de olyan sok széles spektrumon mozogtam, és olyan sok ember hitt akkor abban a dologban, amiben én még bele se kezdtem igazából, hogy ezt azt gondoltam, hogy meg kell valósítani. A növekedés az egyik legfontosabb dolog egy kis vállalkozás életében, mert nagyon sok magyar kisvállalkozó bukik el a növekedés miatt, mert egyszerűen nem látja annak a következményeit. Az én befektetéseim, én például tegnap is reggel együtt reggeliztem a Cseppkés lányokkal, ugye a Györgyivel és a Fruzsival, és mondtam, hogy nyugi lányok, most fogunk növekedni, lesz fél év, 8 hónap, amikor azt fogjátok mondani, hogy minek kellett ezt meglépnünk, hisz többet dolgozunk, kevesebbet viszünk haza, de ez megalapozza a növekedés következő lépését. Úgyhogy nekem nem volt sajnos ilyen mentorom, de erre úgy valahogy számítottam. Tehát mi van, ha 5 embernél többem lesz, mi lesz, ha 10? És akkor én egy ilyen kis papírcetliken összeírtam, hogy milyen kiadások, mire kell
odafigyelni. Itt anyukád annak idején.
Bizony, bizony, igen.
És volt olyan részterület, amiben teljesen elveszett voltál, és bemered ma már vallani, hogy kértél egy teamtől, vagy egy sokkal járatosabb embertől segítséget?
Bevallom őszintén, a mai napig a pénzügyi jogok, könyvelés, adózás, ezeknek a napi szinten nem tudok velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Simonics Editnek, ő a kolléganőm, és az első naptól kezdve ő a pénzügyi vezetőm a cégben, hogy segített felnőni, illetve ő is velem együtt, a céggel együtt nőtt fel a feladathoz mindig. Persze van könyvelőnk, persze van olyan segítségünk, olyan coachunk, aki odafigyel, hogy na akkor figyeljetek, ennél a bevételnél lesz egy olyan fordulat, hogy... És akkor mi szépen várjuk, bekövetjük, végigkövetjük, és azokat a lépéseket tesszük meg. Elsősorban, amit az Edit és én gondolok jónak, és utána pedig a tanács, ami kívülről jött.
Említetted az interjú elején, hogy sokan vagy sokszor legyintettek rád. Akkor, amikor ebbe belefogtál, akkor is voltak károgók?
Persze, a mai napig vannak.
De ez téged inspirál, nem?
Képzeld el, hogy igen. Tehát, ahogy mondtad előbb, hogy én csak azt a rosszat hallottam meg, és abból én sokszor elmondom, ez a teher alatt nő apáma. Tehát, hogy, és nem, nekik nem akarom megmutatni, hát, de igazából senkinek nem akarom megmutatni, hanem magam akarok javítani azon, hogy vagy ne legyen igaza, vagy ha igaza van, akkor nem lesz igaza holnap után, mert én ezt megcsinálom, hogy én ebben jobb legyek, vagy jó legyek.
Az az élményed, amikor tudomásom szerint segítettél hosszú ideig valakinek, majd az nem sokkal később kvázi a saját konkurenciátként lépett elő, azért az azon túl, hogy komoly emberi csalódás lehetett, nem kevés tanulsággal is járt. Te a jövőre nézve milyen tanulságokat vontál le mindebből?
Hogy egyedül vagyok a vállalkozásomban. Hogy bármilyen terhet, bármilyen sikert, azt nekem egyedül kell viselnem. Bármennyire is vagyok elhivatott a csapatom felé, és rettentő hálás. A nap végén én fizetem ki, vagy én örülök a sikernek.
Nem lettél bizalmatlanabb közvetlen környezeteddel, a kollégáiddal?
Nem, mert annyira ráérzek azokra a negatív emberekre, akik hogyha csatlakoznak valami miatt a csapatomhoz, hogy próbaidőben megválunk egymástól. Úgyhogy ez egy olyan tanulság volt, ahol van egy ilyen kis női megérzésem, amit mondjuk a párom mindig kiröhög, de hogy van ez a női megérzésem, amikor úgy nem, tudom, inkább ne.
De akkor nem működött ez a női megérzés?
Képzeld el, hogy nem. Hogy én annyira sajnáltam, hogy elvakultan próbáltam neki segíteni.
Ő egy nehéz sorsú ember volt?
Igen.
És te kvázi felkaroltad?
Igen.
És mennyi ideig is tápoltad ilyen értelemben?
8 hónapig.
Az nem kevés idő.
Nem.
És hogy tudtad meg, hogy tulajdonképpen elárult?
Hát az nagyon vicces volt, mert a vendégem hívott fel, hogy akkor ő a Gellért hegyre megy, és akkor még nem volt a Gellért hegyen. Most sincs, de akkor sem volt szalonunk, és mondtam, hogy a Gellért hegy, várj, rossz címet mondtak neked. Én itt vagyok a 12. kerületben fent a hegy aljánál. De ne, hát most mondta az Eszter, aki az óbudai forgalmazott, hogy legközelebb a Gellért hegyre menjek. És akkor így végignéztem, hogy ezt nem is értem. És akkor elment a Gellért, és felhívott. De Szabina, én ezt nem értem. Itt egy szó sincs rólad, és nem tudom, hogy ki ez a lány, aki az én adataimat tudja, de hogy a méréseimet mutatta meg, és egy fehér zacskós terméket adtak. Gyere már fel, ígyunk meg egy kávét, hogy pontosan miről van szó. És utána kiderült, hogy az óbudai forgalmazom, aki akkor partneri szerződésben állt velem, átállt az ő oldalukra is, és akkor egymás között megosztották a vendégeket, hisz én az Esztert folyamatosan továbbképeztem, folyamatosan belevontam az együttműködésbe, és innen keresztül ment át az információ, és így jött velem szem, hogy az egyik vendégem, aki szerencsére a mai napig nagyon jó barátom, ő mondta, hogy ez így működik.
És soha nem tisztáztad ezzel a hölgyel.
Nem is tudom, hogy létezik-e a nő.
Egy ilyen után az emberben nem alakul ki egy olyan, hogy nem éri meg segíteni senkin. Elárulnak.
Nagyon sokszor voltam olyan dühös helyzetben, nem csak miatt, hanem az életutamon, hogy kell-e nekem ezt a következtetést lemondni. Kell-e nekem az én jó érzésemet, hogyha valakit nagyon szeretek, nem közelengedni azért, mert megégettem már magam. És az az igazság, hogy ebben én is sérülnék. A nap végén én járnék rosszul, mert nekem nem lenne senki. Ő boldogan élné tovább a világát. Úgyhogy én köszönöm szépen, lehet, hogy még 50-szer meg fogom magam égetni, de én ebben hiszek.
Azért szerintem megkerülhetetlen kérdés Magyarországon az, hogy egy nő, különösen egy szép nő, egy ilyen, hát hogy mondjam, nem feltétlen a korrektségről ismert területen, ami az üzleti élet. Hogy azért az milyen fenntartásokkal, vagy milyen bizalmatlansággal találkozik? Neked nagyon meg kellett küzdeni ezzel a bélyeggel? Magyarországon nem élenjáró szerintem a tekintetben.
Persze. Külföldön is hozzáfűzöm, hogy az első ilyen vicces szitu az Franciaországban történt velem, amikor a gyárral első ilyen üzleti vacsoránk volt, és személyesen találkoztam. Leültem a holding vezetőjével, és akkor mondtam, hogy akkor köszönöm szépen, megérkeztem, és akkor azt mondták, hogy jó, de várjuk akkor a cég tulajdonosát. Csak hogy nem értettem először, azt hittem, hogy az angolommal van valami baj, de és mondtam, hogy nem, én vagyok a tulajdonos. És így rám néztek, és így mindenki nagyon-nagyon ledöbben, mert azt hitték, hogy az asszisztense vagyok a cég tulajdonosnak, és igazából egy alkalmazott. Na azóta nagyon vicces, mert amikor beszélünk a francia gyárral, akkor mindig azt mondom, hogy Szabina vagyok a titkárnő. És ezen nagyon nevetnek.
És tudsz rajta nevetni.
Persze. Igen. Magyarországon nehezebb egy kicsit.
Már egyszerűbb volt 5 évvel ezelőtt mondjuk?
Egy kicsivel egyszerűbb, de az én munkámnak köszönhetően, hogy igenis a visszajelzések, a számok, azok bizonyítják, hogy ott van a helyem az asztalnál. Ha nem lenne ez, akkor sokkal nehezebb, sokkal hátrébb sorolnám magam, illetve az egész tárgyalási folyamat nagyon bonyolult lenne.
Ott is e tárgyban is sokat kellett bizonyítani? Tehát volt olyan, amikor azt mondtad, hogy a fene egye meg, még kell nekem még ennek az embernek is bizonygatni egy picit azt, hogy én alkalmas vagyok.
Igazából ott kellett. Hogyha valaha is meg kellett mutatni, hogy én kinek szeretnék bizonyítani, az üzleti szféra, aki a mai nap már beszélget asztaltársaságban a Thomann Brandről, aki megkeres együttműködésekkel, aki látja bennem is a jövőt. Nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megjelenésemmel, vagy a beszélgetésemmel, hanem számokkal.
emögött van egy tudatos vállalás a tekintetben, hogy tudomásom szerint egy férfi kivételével minden munkatársad vagy beosztottad nő.
Igen.
Ebben van egy kis ilyen üzenet.
Igen, és a befektetéseim is, illetve a mentorálásaimat is, és lányok, illetve...
Sok is kizárólag lányokat mentorálsz?
Igen.
De miért?
Azért, mert tudom, hogy milyen nehéz érvényesülni, és ők még nem abban a cipőben járnak, amiben én. Úgyhogy én nagyon örülnék neki, hogyha minden téren több nőt látnék, az IT területtől elkezdve az egészségügyig, a matematikus zseniig, a feltalálótól, a politikusig. Úgyhogy én azt gondolom, mivel két lányom van, hogy nekik attól lesz jobb jövőjük, hogyha én most segítek abban azoknak a nőknek, akik vagy vállalkozni szeretnének, vagy az álmukat szeretnék megvalósítani, hogy igenis lesz helye az én nagylányom álmainak és a kislányom álmainak is a jövőben.
Tomás Szabina elhivatottsága, kitartása és szűni nem akaró nyitottsága egyszerre gondolatébresztő és inspiráló. Személye garancia lehet arra, hogy a sikerhez vezető út, még ha rögös is, elérhető. Ha tetszett a felforgatók, iratkozz fel a műsorra, értékelj minket 5 csillaggal, és mesélj rólunk másoknak is. Ha érdekel, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni az újdonságokról, kövess minket a Felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon. A műsor szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a felvétel vezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szücs Dániel, a gyártásvezető Gröger Dia, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók, ti is!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.